Ez a prédikáció meg lett tartva 1988. január 24-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Nyilván mindannyian hasonlóan gondolkodunk. Az elmúlt napokban, miután részt vettem az utolsó temetésen, nagyon sok mindenről elgondolkodtam. És egyszerűen azt mondtam az Úrnak, hadd éljen meg azt a napot és azt az időt, amikor nem lesz szükség minden alkalommal közbeni járásra, mert valami gond van, hanem hogy öröm töltsön el téged a te néped láttára fölöttünk. Könnyek között mondtam ezt az Úrnak. Képes voltam beleélni magam az ő helyzetébe. Ez most talán emberi szavakkal van megfogalmazva, de hiszen a mi megváltónk most már főpap, aki az ő saját vérével lépett be a mennyei szentélybe. Egyszerűen ki kellett mondanom azt, és így szóltam, Uram, mennyire fájdalmas lehet neked, milyen megalázottnak kell érezned magad, amikor a te néped minden alkalommal valamit elkövet, és az ördögnek okot ad a vádoskodásra. Keservesen sírtam. Azt mondtam, Uram, hadd jön el az az idő, amikor az ördög nem mindig jogosultan jelenjen meg előtted, és állandóan vádoskodjon, bíráljon és vádoljon minket. Azt mondtam, Uram, a te véred elég, hiszen mindannyiunkért kiontottad, és szószólóan szól értünk. De jobb lenne, ha valóban átélhetnénk egy olyan időt Istennel, amikor vagy amelyben cselekedeteink, tetteink, szavaink, viselkedésünk alapvetően minden összhangban lenne Istennel. Úgy, hogy az ő igéjével is összhangban legyen, és az Úr örömét lelje mindannyiunkban. Nem lenne ez valami csodálatos, szép dolog, hogy öröm töltené el Isten házát? Nyilván mindannyian erre vágyunk. Amikor az utolsó két éneket énekeltünk, én az utolsó kettőnél voltam, eszembe jutott az az íge, amin már ma reggel is elgondolkodtam, nem reggel, de mindenképpen nem rég, ez előbb. Az íg a keresztről ostobaság azoknak, akik elvesznek, nekünk azonban Istennek egy ereje. A szabadítás először a zsidóknak, majd pedig mindazoknak, akik hisznek. Újra tudatosult előttem vagy bennem, hogy mennyire fontos, hogy a keresztről szóló beszéd álljon a középpontban. A tanítás 100%-osan helyes lehet, de nem fog megmenteni senkit. A megváltás egyedül Golgotán van. A megváltás egyedül a bárány vérén keresztül lehetséges. És ezért a keresztről szóló íge hirdetés a legfontosabb azért, hogy megtapasztaljuk Istent. Hiszen itt a refrénben ez áll. Ó, élet! Élj! Élj Jézusban, és Jézus vérében találsz nyugalmat, ott nyugalmat találsz. Rendelkezésre áll Isten népének a nyugalom. Szombati pihenésnek van megnevezve, vagy nyugalomnak, de bizony nem egy 24 órás szombat, hanem Isten örök pihenése, nyugalma mindazok számára, akiket Isten az Úr megkegyelmezett, akiket magához vonzott, és akik örök életet kaptak. Az előző énekben Jézus nevére volt utalás téve, amely örökké megmarad. Ennél fogva eszembe jutott egy levélüzenet, az üzenet az ígéből, hogy még ő is egy új nevet kap. Mindannyian elolvastátok-e? Hiszen meg van írva. A jelenések 3. fejezetében kellene, hogy legyen. Furcsa, de még az összes énekeknél fogva is elgondolkodom, ha valami tanító jellegű mondat szerepel benne. A jelenések 3. fejezetének 12. verse lesz. Aki győz, azt az én Istenemnek templomának oszlopává fogom tenni, és soha többé el nem fogja veszíteni ott a helyét. És én rá fogom írni az én Istenem nevét, és az én Istenem városának a nevét, az új Jeruzsálemnek, amely az én Istenemtől jön le a mennyből, és még az én új nevemet is. Akinek füle van, hallja meg, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Mindannyiunk megnyugtatására szeretném hozzátenni, hogy minden név, amelyben Isten valaha is kinyilatkoztatta magát, legyen az a hét fő név, amely az Ószövetségben a Jáve névhez kapcsolódik, vagy Istennel, Elohimhoz kapcsolódik, vagy bármi más, minden név, amelyben Isten valaha is kinyilatkoztatta és megismertette magát, változatlanul érvényben marad. Viszont akkor éppen az a név lesz az, amelyet újból a gyertyatartól leszállítva. Ezt csak tájékoztatásképpen, annélkül, hogy közelebbről foglalkoznánk vele. Ugyanebben a fejezetben a Jelenések 3:5-ben ez áll. Aki pedig győzedelmes lesz, az fehér ruhákba lesz öltöztetve, és én soha többé nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. És megvallom az ő nevét az én atyám előtt és az ő angyalai előtt, akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. És akkor természetesen felmerül az Istenség kérdése, ha ilyen ígéket olvasunk. És én egyszerűen feltételezem, hogy mindannyian közülünk tisztában vagyunk azzal, hogy miért volt szükség a megváltásra, vagy miért volt Isten tervében. Először is eljön az az idő az 1. Korintus 15:28 szerint, amelyben minden alávettetik az ő lábának zsámolyául, és akkor a fiú is aláveti magát az atyának. És akkor Isten lesz minden mindenekben. Felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy meg van írva. Mit mondtam az előbb? 1. Korintus 15:28 vers. Mihelyt pedig minden alávetette magát neki, akkor a fiú maga is alláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenekben. Nézzétek, Istennek megnyilvánulásának Krisztusban volt egy örök célja. Mégpedig az, hogy Isten az emberekből Isten gyermekeit akart teremteni. És ezért kellett a kezdetnek így történnie, hiszen Isten soha nem született meg, soha nem halt meg. Krisztus volt az, aki megszületett, Krisztus volt az, aki meghalt. És különbséget kell tudni tenni az emberi terület, amelyen ő is át kellett menjen az emberekért és az isteni terület között. Röviden megfogalmazva egy mondatban, Krisztusban megnyitotta Isten az útat az emberiséghez, vagy Isten a Krisztusban, és Krisztus által lett szabad az út, szabaddá lett téve az út az ember számára Istenhez. Ő az út, az igazság és az élet, és senki sem jön az atyához, csak is ő általa. Mi nagyon is meg tudjuk különböztetni, hogy Isten egy és örökké egy marad. Csak hogy különböző formákban kinyilatkoztatta magát. Egyik formájában képes volt bort és kenyeret venni, és a királyok legyőzése után elindult Ábrahám elé, hogy vele együtt megünnepelje az úrvacsorát. Szeretnék még röviden kitérni a János 14-ből felolvasott részre is. És az emberek ezzel is minden alkalommal gondjaik vannak, mert nincs kinyilatkoztatásuk. Akinek azonban része lett az Isten kinyilatkoztatásban, az mindent helyesen fog beosztályozni. Itt ez áll a 21. versben. Aki parancsaimat megfogadja és megtartja, az az, aki szeret engem. Valóban vannak emberek, akik azt mondják, hogy amit Isten a törvényben, egyáltalán a Tórában, a Mózes 5 könyvében mondott, az már nem vonatkozik ránk. Ez nem igaz. Ez mindannyiunkra vonatkozik és érvényes. És azt is elmondom, hogy miért. Talán anélkül, hogy az én szavaimmal mondanám, szeretném inkább felolvasni nektek Isten igéjéből, mégpedig a zsidókhoz írt levélből. Amint tudjátok, az a zsidókhoz írt levelek egyedülállóak, ami Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét illeti. A zsidókhoz írt levél 8. fejezetének 10. versének második felében ez áll. Törvényeimet az ő elméjükbe akarom ültetni, és a szívükbe akarom írni, és én leszek akkor az ő Istenük, ők pedig az én népem legyenek. Nos, miben áll most a különbség? Ez is könnyen felismerhető. Ma már nincs, te köteles vagy erre, vagy azt tenni, vagy ezt tenni, neked nem szabad ezt, vagy amaszt sem, és így tovább. Ma Isten szeretete lakozik bennünk, és ez a szeretet lesz az, amely kimunkálja az életünkben a törvény betartását. Hisz nem nehéz Isten ígéje szerint élni, amennyiben Isten ereje lakozik bennünk, és erőssé tesz minket, hogy képesek legyünk az ége szerint élni. Majd elolvastuk, talán még egy gondolatot is hozzá, hogy mikor vagy mióta fogja Isten az ő ígét a szívünkbe írni. Miután ki lesz véve belőlünk a kőszív, és miután belénk költözött vagy lett ültetve egy új szív és egy új szellem, akkor fogja tudni beírni az ő ígéjét a szívünkbe, és az ebben maradhat. Tovább hallgattunk, és a kérdés az volt, Uram, honnan van az, hogy nekünk fel akarod tárni magad, a világnak azonban nem? Nos, ez igaz mind a mai napig. Ő nem tárja fel magát a világnak, hanem feltárja magát az ő népének, feltárja magát neked, feltárja magát nekem. Majd természetesen írva áll ez a vers is. És az én atyám szeretni fogja őt, és mi, többes számban, mi hozzámegyünk és lakozást veszünk nála. Nos, ki vett nálunk vagy bennünk lakozást? 2, vagy 3, vagy 1? 1. Mégis ennél fogva az a lényeg, hogy Isten kinyilatkoztatása, mint fiú, amelynek létjogosultsága van, minden alkalommal kiemelt hangsúlyt kapjon, hogy mindannyian tisztában legyünk azzal, hogy Isten kinyilatkoztatta magát Krisztusban, hogy Krisztus gondolkodás módjának most bennünk kell lennie. És a Biblia nem csak Isten szelleméről beszél, a Biblia Krisztus szelleméről is beszél. És akiben nincs meg Krisztus szelleme, az nem az övé, és akiben megvan az ő szellem, annak megvan az ő élete, az ő gondolkodása, és be fogja tölteni az ígét. De erre sem akarunk túl részletesen kitérni. Csupán csak a János evangélium utolsó versében, a 15. fejezetben van rá utalás téve itt a végén, a 25. verstől. De, vagy csak hogy, be kell teljesednie az ígének, amely le van írva az ő törvényükben. Ők alaptalanul gyűlöltek engem. Így van megírva. Mindazonáltal, ha a segítő, a vigasztaló eljön, a támogató, akit én küldök el nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától származik, ő tanúskodni fog rólam. Mégis úgy van, hogy ti is tanúim vagytok, mert kezdettől fogva velem vagy nálam voltatok. Amennyiben ezt a szövegszakaszt összehasonlítjátok az apostolok cselekedetei már kettővel, ott Péter is nagyon csodálatos módon elmondta. Apostolok cselekedetei második fejezet. Itt olvassuk a 32. talán a 33. verset. Ezt a Jézust feltámasztotta Isten. Elhiszitek-e mindannyian, nyilván teljes szívből. Elhiszitek-e mindannyian, hogy Jézus Krisztus 100%-os ember volt, a 8. napon körül lett metélve, emberré lett az emberekért, evett és ivott, fáradt lett és elaludt. De ő nem csak 100%-os ember volt, hanem 100%-os Isten is volt, aki emberi formában kinyilatkoztatta magát. Amennyiben a földi valóságról, a burkolatról van szó, akkor ő azt mondja, bontsátok le ezt a templomot, vagy törjétek le, és én 3 nap alatt felépítem. Remélem, és ezt még egyszer elmondom, hogy mi mindannyian megértjük Isten tervét az emberiséggel. Mert hiszen mi is részessei lettünk ennek az Isten üdvösséggel kapcsolatos tervnek. Mi is részessei vagyunk ennek a programnak ezekben a napokban. Néhány írás éppen azért, mert hisz a legtöbb ember úgy gondolja, hogy nincs szükségünk többi az Ószövetségre. Olvasok egy kicsit a Máté 13-ból. A Máté 13, 34. verstől. Mindezt pedig Jézus hasonlatokban mondta a népnek, vagy a népsokaságnak, és hasonlatok nélkül nem szólt hozzájuk sem. Így kellett beteljesedjen a próféta szava, aki azt mondja, példázatokra akarom megnyitni a számat, és kifejezésre akarom juttatni azt, ami a világ megalapítása óta elmaradt rejtve. Hiszen ez nem csak meg van írva, ez így is volt, így van, és megtörtént, valóság. Példázatokra akarom megnyitni a számat, és kifejezésre akarom juttatni azt, ami a világ megalapítása óta elmaradt rejtve. Nem hasonló gondolatokat fontolgattunk-e a tegnap este, vagy tegnap is? Isten a világ megalapítása előtt mindent eltervezett és elrendezett, sőt azt is tudta, hogy ki fog hinni és ki nem fog hinni. Tudta, hogy ki fogadja el az ő szavát és ki nem. Ő mindent tudott a világ megalapítása előtt. Ugyanakkor hallgassátok meg, mi van megírva újra és újra. Talán elolvasom, pillanat, a 44. vers utolsó részét. A 43. vers a Máté 13-ból. Rögtön azután az igazak ragyogni fognak, mint a nap az atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Amint tudjátok, 7 alkalommal szerepel ugyanez a szókifejezés a levélüzenetekben. Akinek van füle, hallja meg, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Mit kellett Pál apostolnak mondani az embereknek az apostolok cselekedeteinek utolsó fejezetében, hogy nem akartak hallgatni? És ez az egyetlen alkalom, amikor megállapítható, hogy Pál apostol azoknak, akik nem akartak oda hallgatni, közvetlenül a Szentírás szerint ítéletet, kimondta az ítéletet rájuk. Apostolok cselekedetei 28. fejezet a 23. verstől. Így tehát meghatároztak neki egy napot, és ezen a napon még nagyobb számban gyűltek össze nála az ő lakásában. Ő pedig reggeltől estig, késő estig beszélt nekik az Isten országáról, előterjesztette nekik azt, és bizonyságot tett nekik, miközben a Mózes törvényére és a prófétákra hivatkozott. Ennél fogva igyekezett őket Jézushoz vezetni, vagy meggyőzni őket Jézusért. Hiszen semmi más nem állt a rendelkezésére, amit fel tudott volna nyitni, csak az Ótestamentum. Az új még meg sem volt írva. Ebből kifolyólag történt az ő ígehirdetése, mert ebben voltak megadva az ígéretek, és amit Isten a világ megalapítása előtt elhatározott a szíve mélyén, azt kezdettől fogva közölte szent szolgáinak és prófétáinak száján keresztül. És itt felhasználta Pál apostol a próféták kijelentéseit, vagy kifejezését, és az ő prédikációjában, vagy az ő prédikációján keresztül meggyőzte őket, hogy Krisztus volt a Mesiás. Olvasok tovább, a 24. verstől. Ezek közül néhányan, vagy egy részük meggyőződtek, és az ő magyarázataiból, mások viszont hitetlenek maradtak. Mi azt mondanánk, hogy ahol Pál apostol prédikált, ott mindannyian hívőkké lettek, nem? De nem, ez még soha nem volt így. Még akkor sem, amikor maga Krisztus volt a földön és prédikált, nem lett mindenki hívő, csak azok lettek hívők, akik Isten országára voltak elrendelve. A többiek elutasították a prófétákat, a mi urunkat és az apostolokat is. Ugyanakkor azok, akik hívőkké lettek, mind a mai napig nem bánták meg. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna nekem, sajnálom, hogy hívővé lettem. Éppen ellenkezőleg, éppen elég sokakkal találkoztam, akik azt mondták, bár csak oda szenteltem volna az életemet az Úrnak már fiatalkoromban. Mit gondoltok, milyen lelkiállapotban vannak azok az emberek, akik halálos ágyukon szentelik az életüket az Úrnak, félelmükben, mert nem akarnak lefele menni, mert azt gondolják, hogy a pokol mégis túl forró. És nem volt idejük az Úr szolgálatába állni, az ő rendelkezésére állni. Van egy ének arról a férfiről, aki azt énekelte, üres kézzel menjek éjjel, így kell állnom az Úr Jézus előtt, nem hozhatok-e neki egyetlen lelket sem, egyetlen kévét sem. Mi a kegyelem időszakában élünk. Azt szeretnénk, hogy mindazok, akik Istennek akarnak szolgálni, ma kezdjék el. Aki Istennek akarja szentelni az ő életét, tegye meg ma, és hívja segítségül az Úr nevét. Most felolvasom az ítélettel kapcsolatos szakaszt, és pedig a 25. verstől. Így tehát, anélkül, hogy megegyezésre jutottak volna, elváltak egymástól. Miután Pál apostol még egy ígét intézett hozzájuk. A Szent Szellem találóan mondta az őseiteknek Ézsaiás prófétán keresztül. Menj el ehhez a néphez, és mondd nekik. Folytonosan halani fogtok, de nem fogtok értelemre jutni, és folytonosan látni fogtok, de nem fogjátok magába foglalni a mondottakat. Mert megkeményedett ennek a népnek a szíve, és füleik nehezen halanak, és szemüket elzárták, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne halljanak a fülükkel, és ne jussanak megértésre a szívükkel. Úgy, hogy megtérjenek, és én meggyógyítsam őket. Először is megismertette velük Isten tanács határozatát, amint azt éjjel-nappal jól ismert, ennél fogva valaki még el is aludt, feleslegesen ült le az ablakpálkányra, ugye. Talán a terem vagy a szobák annyira tele voltak, hogy nem lehetett másképp. Mégis Pál apostol az éjszakában nyúlóan előterjesztette nekik Isten tanács határozatát. Itt, vagy ennél fogva elérkezett azonban az a pont, hogy azoknak, akik megkeményítették a szívüket, akik nem akartak odahallgatni, akik nem akartak hinni, azoknak azt mondta, vagy kimondta azt, amit Ézsaiás próféta is kifejezésre juttatott. És itt az a csodálatos mondat áll, hogy a Szent Szellem, amen, a Szent Szellem beszélt, nem Ézsaiás. Még egyszer felolvasom. A Szent Szellem találóan mondta Ézsaiás prófétán keresztül atyáitoknak. amennyiben a Szent Szellem beszél, az minden alkalommal helytálló. Egy dolgot talán megemlítenék számunkra vizsgálódásképpen. Amennyiben például valami Istentől való dolog, akkor még ha az pillanatnyilag olyan fájdalmas és szomorú is számunkra, és mindaz, amihez tartozik, viszont utána Isten üdvösséget adó vagy nyújtó kegyelme, mint a kenőcs Gileádban lesz. Mindent meggyógyít, öröm tölt el bennünket is békesség. Amikor a próféta kénytelen volt megenni a tekercset, gyomra felkavarodott. De azután áldássá vált számára. Amit az ördög tesz, az olyan szépnek tűnhet, de később az élet katasztrófáját hozza magából, a legnagyobb bánatot, ami itt a Földön létezhet. Amit a sátán nyújt, olyan szépen be van csomagolva, olyan szépen összekötve, bepakolva, ahogyan egyesen karácsonykor szokták tenni, minden csokorral itt, csokorral ott, minden olyan kellemes, minden olyan szép, és így tovább. Csak hogy utána, amikor kibontják a csomagot, akkor jön a meglepetés. A sátán már az elejétől fogva megtalálta a módját, az embereket már az édenkertben is beszélgetésbe bonyolítani, amíg el nem éri a célját, hogy az emberek ne higgyenek Istennek, nem higgyenek az ő eredeti szavának, hanem higgyenek a régi kígyó által eltorzított, kiferdített szavaknak. És így mindannyiunknak vigyáznunk kell. Ugyanis, hogy vigyáznunk kell, ha gondolatok támadnak bennünk, hogy felmérjük, honnan is jönnek. Nem volt-e szép a Péter gondolata, nem volt-e hasznos, amikor az Úr Jézus szenvedéséről és haláláról beszélt? Annyira megtörte a szívét, úgy együtt érzett vele, és azt mondta, Uram, csak hogy meg ne történjék ez veled. És mivel szembesítette magát Péter azután, mi volt az Úr reakciója? Sátán, takarodj mögém, mert nem Istentől van a szavad, hanem emberileg szólsz. Hányszor beszéltek Isten gyermekei is el Isten mellett, mert nem vették figyelembe az ő szavát, nem hagyták Istent szóhoz jutni. Nyilván joggal mondhatjuk, hogy Isten elnézte a tudatlanság idejét. Most azonban hozzánk fordul, és azt akarja, hogy mindezeket a dolgokat, amit kinyilatkoztatott, ne csak meghallgassuk, hanem közösen felelősséget is vállaljunk. És ne mondjuk azt, hogy nos, ha eljön Isten ideje, majd én is részt veszek benne, vagy ott leszek. Itt vagyok. Mert ezzel a hozzáállással nem fog eljönni számodra az Isten ideje. Csak akkor, ha már nem bírjuk tovább, és azt mondjuk, Uram, meddig tartson még, hogy kinyilatkoztatod magad? Meddig tartson még, hogy saját szemeinkkel láthassuk a te szavad, és az ígéretek beteljesedését kegyelemből. Hadd legyen előzve tőlünk minden közöny, és mindaz, ami még útjában áll Isten szellemének, Isten szelleme munkájának, hogy előre haladhassunk. Még egy gondolat talán, milyen szép dolog, hogy az Isten által adott törvényt és a nekünk adott kegyelmet egyaránt állva hagyjuk. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy aki szereti az ő fele barátját, vagy aki Istent szereti és a fele barátját is szereti, az automatikusan megkapja azt, ami a törvény és a próféták beteljesedését eredményezi benne. Aztán már nem az ember lesz az, aki a kényszert és a tilalmat érzi, hanem a megváltott ember, a megmentett, a megkegyelmezett, az újjászületett, aki kapcsolatba került az ígével, és számára, vagy neki ez nem lesz teher, Éppen ellenkezőleg, Isten ígéje az összes parancsolatával, mindazzal, ami megvan írva, azt az Úr írta a szívünkbe. Éppen ezért mondhatta ő, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt vagy a prófétákat eltöröljem. Elolvastátok ezt a Máté 5. fejezetben, a hegyi beszédben, hiszen jól elolvasható. Ó, a Márk evangéliumában nem találom Mátét. Máté 5. fejezetének 17. versétől. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem vagy érvénytelenítsem, hanem hogy beteljesítsem. Mert valóban az igazságnak megfelelően mondom nektek, amíg a menny és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen jóta vagy egy pont sem múlik el, amíg mindaz, ami megvan írva, be nem teljesedik. Az íge beteljesedése, szókifejezés ismét felbukkan. Ezzel összefüggésben még gyorsan el kell olvasnunk a zsidókhoz írt levélből, hogy meglássuk, mit is jelent ez, mire van utalást téve ezzel. Az eredeti íge hirdetésben ugyanis már elő kellett legyen terjesztve az, amit kinyilatkoztatásként kellett hirdetni. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet, Zsidók 3, az 5. vers. És ami Mózest illeti, ő ugyanis hűséges volt egész házában, mint szolga, hogy tanúbizonyságot tegyen arról, vagy azért, amit kinyilatkoztatásként kellett hirdetni. Nem egy áldozatot hozni, vagy bemutatni, vagy ezt, vagy amaszt tenni, vagy a dolgokat végrehajtani, hanem megérteni, hogy az Ótestamentumban már minden előre lett jeleztetve, amit Isten Krisztusban ajándékba adna nekünk. A Galatákhoz írt levélben Pál apostol ezt a gondolatot úgy kivitelezhetővé tette, mint egyetlen egy másikban sem. Úgy értem, annyira egyértelműen kivitelezhetővé tette, és nekünk ebből tanulnunk kellene. Galata 3, a 10. verstől. Mert mindazok, akik a törvény cselekedeteiből származnak, átok alatt vannak, vagy állnak. Aki ma, miután Isten kegyelme megjelent az emberiség számára, hogy üdvösséget hozzon nekünk, cselekedetei által, vagy akár a Mózes törvényében foglalt követelmények teljesítésével akarja üdvösségét elérni, az soha nem fogja elérni. Isten már üdvösségre juttatott minket Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ugyanakkor ő meg kellett adja a törvényt is, hogy ránk bizonyítson a törvény megszegéséből származó bűn miatt. Azt akarom mondani nektek, hogy Isten egy mindent tudó Isten. Bölcs Isten, ő pontosan tudta, hogyan állíthatja a bukott embert a falnak, hogyan ítélheti bűnösnek, csak hogy ugyanaz az Isten már a világ megalapítása előtt megfogalmazta a megváltás tervét az ő szívében, és végrehajtja azt. Éppen ezért juttathatta kifejezésre Jézus az ő főpapa imádságában, Atyám, dicsőíts meg te engem azzal a dicsőséggel, amelyel rendelkeztem már te nálad, mielőtt a világ meg lett volna alapítva. Nincs ezzel semmi gond, de hiszen Isten dicsősége nem 400 évvel ezelőtt jött létre, Isten dicsősége örökkévaló, és Isten terve már akkor készen állt, még ez időre nézve is készen áll. Tehát a törvénynek az volt a feladata, hogy rábizonyítson az emberre, hogy bűnösnek nyilvánítsa. A kegyelmnek pedig az volt a feladata, hogy az Istentől elszakított, a törvény által bűnössé vált embert kegyelemből, hitáltal üdvösségre juttassa. Éppen ezért van megírva, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és így meg leszel mentve te is, és a te házad népe is. Milyen szép, hogy módunkban áll megadni a törvénynek a megfelelő helyet és a sorrendet is, és még a kegyelemnek is kiegyensúlyozottan, ismerettel arról, hogy mire szolgál mindkettő. A Galatákhoz írt levél 3.11-ben ez áll. Csak hogy a törvény alapján senki sem fog megigazulni Isten előtt, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvénynek azonban semmi köze nincs a hithez, hanem aki betartja azt, az élni fog általa. De ki tudta ezt beteljesíteni? Ki teljesítette be? Csak egy valaki létezett, aki a törvény minden követelményét teljesítette, és maga is a törvény alá vetette magát, hogy megválthassa azokat, akik a törvény alatt voltak. És ezt ő meg is tette. Ez bekövetkezett a 13. vers. Krisztus megváltott minket a törvény átka alól azáltal, hogy átokká lett értünk, mert meg van írva, hogy átkozott az, aki a fán lóg vagy függ. Értitek-e, miről van szó? Mindaz, ami kapcsolatban áll az üdvösséggel, a megváltással és Istenünk mély üdvösség tervével. Üdvös állapotban van az az ember, aki Istenhez közeledik. Üdvös állapotban van az az ember, akinek az Úr válaszol, és azt mondja, te az enyém vagy. Én az enyém vagy, én megváltottalak téged. Üdvös állapotban van az az ember, aki még ezt is megértette. Talán még gyorsan elolvasom a Galata 3-ból, 21. verstől. Következetesen tehát ellentétben áll-e a törvény Isten ígéreteivel? Messziről sem. Ha ugyanis egy olyan törvény lett volna kiadva, amelynek hatalma lenne életet adni, akkor az igazságosság valóban a törvényből származna. Már most mégis úgy van, hogy az írás mindent összefogott a bűn alá, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Ezt is megértettük-e? Isten az ő ígéje által, amelyet mi szentírásként ismerünk, az egész emberiséget elítélte, sőt összefogta őket, bezárta őket. Senki sem fog kijutni, csak az, akit Isten kegyelme kihúz. Csak az, akit Isten maga kihúz, akinek Isten megfogja a kezét, és azt mondja, te az én tulajdonom vagy, te az enyém vagy. Ezt nekünk is meg kell értenünk, ahogy itt olvastuk. Már most mégis úgy van, hogy az írás mindent összefogott a bűn alá, vagy a bűn uralma alá, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Ma, ha valaki ezt kérdezi, vagy jobban mondva, ha megkérdeznek, akkor inkább kihagyják az utolsó passzust. Legfeljebb azt fogják kérdezni, hívő vagy-e. És ennél fogva elkezdhetnénk, a sátánnal is megkérdezhetnénk tőle, hívő vagy-e. Ő válaszolna minden bizonnyal, még soha nem voltam hitetlen. Felolvassam nektek, hiszen ez is benne kellene álljon a Bibliában, mégpedig a Jakab levelében. A Jakab levelében mindannyian elolvashatjuk. Itt az áll írva a Jakab 2-ben, a 19. versben. Te nyilván hiszed, hogy csak egy Isten létezik. Ezt mi is így hisszük, nem de? Te nyilván hiszed, hogy csak egy Isten létezik. Jól van, helyén folyón teszed. Amen. Jól van, helyénvalóan tesszük, hogy hiszünk abban, hogy csak egyetlen egy Isten van. Amen. Határozottan, hogy helyénvaló. Ebben nincs semmi igazságtalanság az egyetlen egy Istenbe vetett hitben. Ez azt jelenti, jól, vagy helyénvalóan teszed, de ezt az ördögök is elhiszik, és ennél fogva reszketnek. Nem akarod-e belátni, te meggondolatlan ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszontalan. Itt van a felelet. Előzőleg követelve lettek a cselekedetek, és nem lehetett megtenni őket, és eleget tenni a dolgoknak. Most mióta kegyelemben részesültünk, könnyű az ő terhe, és az ő igája is könnyű. Isten segítségével el tudjuk viselni. Az Istenben vetett hit semmit sem ér, ha nem tartalmazza egyidejűleg a Jézus Krisztusban, mi megváltónkba vetett hitet is. Miért mondta Jézus, ti hisztek Istenbe, higgyetek én bennem is? Miért? Mert aki hisz az Isten fiában, annak örök élete van. Nem mind azok a mohamedánok, akik azt mondják, igen, hiszünk Allahban. Természetesen, hogy hisznek, de üdvösek, csak azáltal lesznek, akik megváltott minket, és ez Jézus Krisztusban, ami Urunkban történt, és ezért állítjuk őt az íge hirdetés középpontjába. Itt Jakab így fogalmazott, a hit cselekedetek nélkül halott önmagában. Majd a második fejezet 22. versében így ábrázolja. Ebből látod, hogy a hit együtt működött a cselekedetekkel, és a hit csak a cselekedetek által lett teljes, vagy jutott tökéletességre. És hogy csak így teljesedett be az írás, amely így szól. Ábrahám azonban hitt Istennek, és ez az ő megigazulásának számítatott neki, és Isten barátjának lett nevezve. Mikor lesz nekünk Isten fia és leányaiként egy baráti viszonyunk az Úrral? Hogy ő úgy szólhasson hozzánk, mint egy barát a barátjához. Itt az van intézve hozzánk, hogy Ábrahámnak jóvá lett számítva, hite jóvá lett számítva, mert elhitte azt, amit Isten mondott, és engedelmes volt, és aszerint cselekedett. A cselekedet összekapcsolódik a hittel. Ez igazolja az embert Isten előtt. A hit nélküli cselekedetek egyetlen embert sem igazítanak meg. És így legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, hogy szívünkből hinni tudjunk, és szívünkből készek legyünk megtenni azt, amit Isten az ő ígében mondott. Ez nem nehéz annak, aki befogadta magába Isten ígét, és az ígének egy részévé vált. A törvénynek megvan a helye, a kegyelemnek is, és mindennek a hit összeköti mindkettőt, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Csak hogy kiben higgyünk? Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Nem csak azt mondani, én hívő vagyok, ma szinte mindenki mondja ezt. Ha csak nem vallott ateista, kimondott ateista. Egyébként mindenki hisz valamiben. A kérdés azonban az, hogy hiszünk-e az Úr Jézus Krisztusban? Hiszünk-e úgy, ahogy az írás mondja? Majd csak akkor erednek élővíznek folyamai. Tegnap este megemlítettem itt, hogy mennyire megérintett engem a rövid izraeli tartózkodásom során, amikor a beszélgetés vagy a kérdésben, amit ott feltettem a Noé idejére utalóan, és a vezető, egy kibuc vezetője egyszerűen azt mondja, mi ahhoz tartjuk magunkat, amit a tudósok visszaigazolnak, vagy visszaigazoltak, és nem a meséhez, Noéről és az özönvízről. És én mondom nektek, hogy ilyen pillanatokban ez akkor átjárja az egész testemet, csontomat, velőmet. Minden esetre tényleg meg tudom érteni, ha valaki találkozik egy némettel, akik mindenben teljesen előrébb állnak, legyen az a nagyzolásban, vagy bármi másban, mindenben. Amennyiben egy ilyen ember azt mondaná, hogy a Noéval kapcsolatos dolog csak egy mese volt, valószínűleg egyáltalán nem is érintett volna igazán, mert el kell várnom, hogy azok az emberek, akik nem tudnak hinni, sajnálatra méltóak. Viszont ha ezt egy zsidó teszi, aki szigorúan betartja a szombatot a művészet minden szabálya szerint, minden előírás szerint itt, legyen az az edény erre és az edény arra, ahol már az ember az újjával várja, hogy megállapítsa, mikor megy le a nap, eltűnik az utolsó hegy mögött, és akkor kihirdetik a szombatot azon a csodálatos péntek estén. És amikor majd feltevődik az Istenbe és a Szentírásba vetett hit kérdése, akkor semmi nyoma nincs. És a Szentírás ebben az ügyben is joggal mondja, hogy a fátyol még a szemükön van, és csak is Krisztusban vétetik el. Amikor meglátják, illetve feltekintenek arra, akit átszúrtak, keserűen sírni fognak, és bánatot fognak viselni miatta. Mindent egybevetve legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, hogy szívünkből elhiggyünk mindent, és életünket Istennek szenteljük úgy, hogy ő megtehesse azt, amit az ő ígéből hallottunk, amit ígért nekünk, és hogy el is higgyük, hogy kegyelemből mindnyájunkkal együtt véghez is tudja vinni. Mindannyiunkkal, magasztalva és dicsőítve legyen a mi Urunk neve, a mi Urunk Jézus Krisztusunk neve. Amen.